Szeretettel köszöntöm dr. Kocsi András vegyészt, a Szervit Kutatóintézet igazgatóját és állandó vendégeinket, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai műsorunk fő témája rákutatás új eredménye lesz, illetve annak a nemzetközi kutatócsoportnak a munkájáról fogunk beszélgetni, amelynek vezető tagjai magyar szakemberek, kutatók. Felolvasnék egy cikket, egy cikk részletet a Magyar Tudományos Akadémiának az mta.hu tudomány hírei egy kis részletét. A programozott sejthalás serkentésével pusztítja el a daganatokat az a kísérleti gyógyszerjelölt, melynek sikeréről ritkaságként a laptematikájában a Nature folyóirat számolt be a közelmúltban. A nemzetközi szerzőgárda élén a Szervír Kutatóintézet ZRT magyar kutatói állnak. A kutatóintézet együtt működik az MTA TTK szerves kémiai intézetével is. Kérdezem, kedves András, hogy avasson be minket abba, hogy mivel foglalkozik, beszéljen nekünk a hivatásáról.
Én vegyész vagyok, képzettségem és hivatásom szerint is, ami azt jelenti, hogy az egyetemet, ugye kémia szakon végeztem az egyetemet, a doktori kutatásaimat szerves kémia körében végeztem utána, és ez a főszerelmem a mai napig, új molekulák megálmodása, új szintézis utak kitalálása. 8-9 évvel ezelőtt most már, amikor egy hívást kaptam az újonnan alakuló Szervi Kutatóintézetbe, ami egyébként szintén szintetikus kémia főprofi, a gyógyszerkutatása főprofi az intézetnek, és akkor váltottam az egyetemről ide. A különbség talán annyi, hogy amíg az egyetemi világban elsősorban az alkotás öröme és az újdonságok megálmodása és egyszerűbb példákon való bizonyítása volt a fő cél, addig itt a kutatóintézetben elsősorban a már megszerzett kémiai tudásunkat a gyógyszerkutatás szolgálatába állítjuk. Itt már molekulákat álmodunk meg, amikről úgy gondoljuk, hogy majd egyszer hatásosak lehetnek, és a tudásunkat arra használjuk, hogy ezeket a molekulákat minél hatékonyabban előállítsuk.
Ön oszlopos, illetve vezető tagja, lehet így fogalmazni, annak a kutatócsoportnak, amely kifejlesztette egy rákellenes gyógyszerjelölt molekulát. Beszélne erről konkrétan, azaz mit jelent a programozott sejthalálserkentés folyamata?
Köszönöm, hogy programozott sejthalálnak hívja, mert a sajtóban az öngyilkosság szó is gyakran előkerül, és azért menthetetlenül, különös azt kell, hogy mondjam, hogy a Mária Rádióban ez egy elég erőteljes negatív felhanggal is bírna természetes módon. A szervezetünkben sejtjeink folyamatosan osztódnak. Gyakorlatilag az egész szervezetünknek, ugye azt szokták mondani a biológusok, hogy durván 7 évente a teljes sejtállományunk lecserélődik. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan nagyon nagy mennyiségű új sejtet kell létrehozni. Minden egyes sejt létrehozása a teljes bennünk kódolt információ állománynak az átmásolását jelenti. Ugyan nagyon okos és intelligens molekulák végzik ezeket a biokémiai folyamatokat bennünk, de ők is hibáznak. A gond az, hogyha ezek a hibák, ezek észrevétlenül átmennek a másolás folyamatában. Ugye egy nagyon sokrétű beépített ellenőrző mechanizmusunk van, megint molekuláris szinten, ami ezt próbálja feltérképezni és kijavítani. Amennyiben mégis, mert menthetetlenül előfordul, átsúszik egy-egy ilyen hiba, akkor az a sejt, ami így a hibás másolás eredményeképpen létrejött, lehet, hogy működésében egyértelműen más lesz, mint amilyen az eredeti sejt volt. Amennyiben ez a különbözőség, ez egy komoly, számottevően érzékelhető hiba, akkor a szervezetünk egy beépített program alapján ezt korrigálni próbálja. Ha sikerül korrigálni, a sejt életben maradhat, egy mutációval, de ugyanúgy egy jó és működő sejté válik, amennyiben viszont nem sikerül, akkor fönnáll a veszély, hogy a következő osztódásnál már egy hibás másolat keletkezne. És itt jön a programozott sejthalál jelensége, ami arról szól, hogy ahelyett, hogy öncélúan tovább örökíteném az én hibás tartalmamat, és ezáltal a szervezet rovására lennék, vagy kárára lennék, inkább beindítom a programozott sejthalált, ami oda vezet, hogy én elpusztulok, viszont ez a hiba nem terjed tovább. Tehát ez az alapjelenség. Ugye ez minden egészséges sejtben is benne van. A rákos sejtjeink, amikor osztódnak, hibásak, tudják is magukról, hogy hibásak. Ezzel szemben ez a beépített ön elpusztító folyamat mellett ők felerősítenek olyan folyamatokat, amelyek ezt ellensúlyozzák, és életben tudják magukat tartani. A mi feladatunk ebben az esetben az volt, hogy valamilyen módon a rákos sejtnek a védelmét, ami lekapcsolja ezt a programozott sejthalált, önpusztulást, ezt visszaállítsuk.
Azt lehet tudni, hogy mi váltja ezt a hibás kódolást, vagy az még kutatásoknak az eredet?
Ez egy érdekes kérdés, hiszen szoktunk beszélni arról, hogy a rák kapcsán, hogy valaki genetikailag érzékenye a rák kialakulására, szoktunk beszélni a környezeti hatásokról, de egyszerű matematikai modellekkel föl lehet írni, hogy, hogyha tudjuk, hogy milyen valószínűséggel keletkeznek hibák az átírásba, és körülbelül hányfajta hibának a szerencsétlen együttállása kell ahhoz, hogy egy rák kialakulhasson, akkor egyszerűen matematikai úton is belátható, hogy mire 80 évesek vagyunk, addig olyan 25-30% esélye van, hogy kialakul a véletlenek szerencsétlen együttállásából egy ilyen hibás tünetegyüttes, ami oda vezet, hogy rák kialakulhat. Természetesen, hogyha valakiben genetikailag hajlam van, ez azt jelenti, hogy statisztikailag ez az esély megnövekedhet. Ugye nem jelenti azt, hogy automatikusan rákos lesz, de nagyobb lesz az esélye, illetve ugyanígy a környezeti hatások, amelyek a genetikai információt, vagy ennek az átadását, ezt nehezítik, vagy roncsolják, természetes módon ők is oda vezetnek, hogy megnövekszik matematikailag az esélye, hogy a rák kialakuljon.
Mikor kezdtek először a tudományos életben, kutatásban a programozott sejthalál mechanizmusával foglalkozni?
Ugye itt a biológusoké a kezdeményező szerep, és a biológusok ezt már az 1970-es, 80-as években felismerték, ezt a jelenséget, és leírták ezt a jelenséget. Ettől kezdve nem kellett nagy képzelőerő ahhoz, hogy a rákos sejtek esetében ez egy ígéretes támadási útvonal lehet. A kihívást az jelenti, hogy könnyű azt mondani a vegyészeknek, hogy állítsatok elő egy kis molekulát, vagy egy gyógyszerjelöltet, ami megtámadja ezt a fehérjét. A valóságban ez egy nagyon nagy kihívást jelent. És ezért van az, hogy sok nemzetközi gyógyszergyár és akadémiai kutatóközpont sok-sok évtizedes erőfeszítése után konkrétan ennek az MCL1 nevű fehérjén, aminek a támadását mi célul tűztük ki valamikor 2007-ben, végül is most sikerült befutni. De hát én úgy gondolom, hogy a csillagzatok szerencsés együttállása és egy nagyon kemény és kitartó munka is kellett hozzá, valamint az, ahogy említette is, hogy egy nemzetközi szakértőgárda, aki mindenki hozta a saját szaktudását, és azt nagyon magas szinten űzi.
20 évvel ezelőtt is volt egy hasonló projekt, más mechanizmus alapján, szomatosztatin analógnak hívták, egy barátom, aki szegény már nem él, ő szorgalmazta ezt nagyon, és igen ígéretes gyógyszer volt, aztán sajnos eltűnt valahogy a sűjesztőben, mert nehéz piacra vinni az újabb molekulákat.
Hogyan tesztelték, hogyan bizonyították a hatékonyságát, biztonságosságát ennek az onkoterápiásszernek?
Általában a gyógyszerkutatási folyamatban három nagy fázist különíthetünk el. Az első az a felfedező kutatás volt, amikor az ötlettől el kellett jutni egy olyan molekuláig, amire azt mondtuk jó szívvel, hogy ez egy gyógyszerjelölt. A következő stádium, ami már elsősorban nem a vegyészekről szól, hanem a farmakológusokról és a egyéb szakemberekről, az arról szól, hogy ő válaszolja meg azt a kérdést állatkísérletek segítségével, hogy vajon, ha embernek adnánk ezt a gyógyszerjelöltet, akkor az biztonságos lenne, ez egy nagyon fontos, enélkül nem indíthatunk el humán kísérleteket, és legalább ugyanilyen fontos, hogy melyek lehetnek azok a ráktípusok, ahol érdemes betegeket bevonni a kezelésbe, hiszen bármely beteg, akinél nem látjuk értelmét, nem látjuk esélyét a gyógyulásnak az előzetes kísérletek alapján, az ő életükből értékes hónapokat veszünk el, és más kezeléstől veszük el ezzel az időt. Ez az úgynevezett preklinikai kutatási fázis, ez a középső stádium, ez egy 2-3 éves időszak, ami most tavaly lezárult, és hát most indul a harmadik, talán a legnagyobb, és mindenképpen a legerőforrás igényesebb, ez pedig a humán klinikai vizsgálatok. Először azt nézzük meg kiválasztott betegségen és betegcsoportokon, hogy tényleg biztonságos-e, és mutat-e az ő esetükben valamilyen hatást, pozitív hatást, és hogyha ezekre a kérdésekre a válasz az, hogy igen, akkor utána jóval szélesebb betegkörben, úgynevezett második és harmadik fázusi klinikai vizsgálatokban tovább finomítjuk az elképzelésünket, illetve a ráknál keresjük az újabb és újabb ráktípusokat, ahol várható akár önmagában, akár más gyógyszerekkel kombinálva előrelépés.
Mert hogy nem egy rák van, hanem legalább 200 féle rák van, azt azért fontos tudni mindenkinek, mert a gyógyszerek is mások.
És milyen típusú rákbetegségek gyógyításában lehet hatékony ez a készítmény?
Ugye erre a kérdésre úgy szoktunk választ keresni, hogy rákos betegekből származó sejtvonalaknak teszteljük az érzékenységét. Ugye ezek részben vannak ilyen általánosan elfogadott sejtpanelek, 60-70-80 különböző sejtvonallal, részben különböző kórházak, cégek, azok további több száz ilyen sejtvonalat hoznak, vagy nyújtanak a tesztelésre. Amit látunk ez alapján az, hogyha önmagában egyedül adnánk gyógyszerként, akkor elsősorban a vérképző szervek és drákos megbetegedésein és a vérrák típusoknál várható hatás, úgyhogy ezért az első humán kísérletek is ebbe az irányba indulnak el. Viszont ahogy az előbb Nárai akadémikus úr is már említette, nagyon fontos gondolat az, hogy a rák esetében egy ezer arcú, több száz arcú, ezer arcú ellenféle állunk szemben, akinek az életben maradását nem csak a programozott sejthalál kikerülése, hanem számos egyéb egyébként beépített védekezési mechanizmusnak az elkerülése is segíti. Tehát én úgy gondolom, hogy abban az esetben, hogyha most van egy gyógyszerjelöltünk, amelyik az egyik támadási útvonalon támadja rákot, és ezt kombináljuk olyan más gyógyszerekkel vagy gyógyszerjelöltekkel, akik a másik oldalról hasonlóan hatékonyan támadják, én abban bízom, hogy ott komoly előrelépés lehet elérni a jelenlegi terápiákkal kapcsolatban, vagy szemben, ráadásul nem csak a vérképző, hanem adott esetben például a szolid tumoros megbetegedéseknél is.
Arra van-e valami statisztika, hogy most ez egy népbetegség, vagy ez már régebben is megvolt, vagy most fölgyorsultak itt ezek a rákbetegeknek a száma?
Azáltal, hogy a várható életkorunk megnövekedik, ezáltal menthetetlenül megemelkedik a rákos, de diagnosztizált rákos betegségeknek a száma. Nem, én csak egyszerű vegyész vagyok, tehát azért az orvosi oldalát, amit felszedtem az orvos kollégáktól és konferenciákon, én azt tudom továbbadni. Biztos, hogy a várható életkor növekedése egy fontos szempont. Az életmódbeli változások a maguk módján közre játszhatnak. Tehát
étkezés,
igen,
hát étkezés, azbeszt szennyezés
és a környezeti szennyezések, igen. Tehát ez egy nagyon sok színű történet. Nem, másik, amiért nehéz összehasonlítani, hogy 20-30-50 vagy akár még több évvel korábban, én úgy gondolom az, hogy azon kívül, hogy konstatálták, hogy valaki eltávozott az élők sorából, ezen túl megállapítani megbízhatóan az, hogy mi volt a halálok, az nagyon nehéz. És egy rákbetegnél sem feltétlenül a közvetlen kiváltók az lesz, hogy a rák egy olyan szervet támadott meg, ami életfontosságú, hanem az, hogy egy akkora terhet jelent a szervezetre, hogy az egyéb létfontosságú szervei nem bírják. Tehát egy összetett kérdés. Biztos, hogy több van, biztos, hogy egyre fontosabb lesz társadalmilag is, de ez részben annak is köszönhető, hogy sokkal hosszabb a várható élettartamunk.
Valamit valamiért.
Tehát arra már a következő kérdésem az lett volna, hogy milyen feltételekkel és mikor kezdik a gyakorlatban alkalmazni a gyógyszerjelölt molekulát, tehát megadta végül is a választ, hogy most kezdődnek a humán klinikus vizsgálatok. Hogy ennek mi lesz az eredménye, nyilván ezt nem tudhatják, de mégis van valami elképzelés.
Hát a kitekintés, egyszer azt tudom mondani, hogy egy tipikus gyógyszerjelöltnél, egy 6-8 éves folyamat, amíg egy klinikai jelöltből eljutunk odaig, hogy egy engedélyezett terápia lesz. Uh-huh. Látni kell azt is, hogy az elhalálozási arány az olyan 90%, tehát 10 molekulából, ami belép ebbe a folyamatba, általában egy az, aki eljut odáig, hogy törzskönyvezett gyógyszer lesz. Abban az esetben, hogyha ígéretes ez a molekula, és a korai klinikai vizsgálatokban, akár önmagában, akár kombinációban jó eredményeket mutat, itt azért lehet gyorsítani. Tehát, hogyha minden meseszerűen alakul, akkor egy 3-4 év alatt is akár el lehet odáig jutni, hogy egy törzskönyvezett gyógyszer legyen belőle.
És egy naív kérdés, körülbelül hány emberen kell ezt tesztelni, vagy van erre szám, hogy mikor mondjuk
gondban
azt,
hogy... vagyok, de az biztos, hogy 1000 fölötti, vagy több ezer. Uh-huh. A végén, mire a fázis-hármas vizsgálatokat is bezárjuk. Kezdetben az első fázisban ezek ilyen 60-80 fős beteg populációk, és minél előrébb haladunk, ott látványosan növekszik a beteg szám, amit elvárnak.
Mennyire unikum ez ezen a tudományon belül, hogy mások is foglalkoznak ezzel a világban, milyen eredménnyel, és vagy csak mi?
Természetesen azáltal, hogy a biológusok már régen kimutatták azt, hogy ez egy érdekes támadáspont lehet, úgyhogy ez másokat is arra sarkalt, hogy foglalkozzanak vele. Ennek a fehérje családnak, aki a programozott sejthalál kikerülésért felel a rákos sejtekben, három fontos tagja van. Általában az a jellemző, hogy egy rákos sejt egyiket, másikat vagy a harmadikat használja a túlélésére. A három tagból, mi is dolgozunk párhuzamosan, tehát mint a szervélyi gyógyszergyár, mind a három célponton ellenkeressük a gyógyszerjelölteket. Egy olyan célpont van, amire tavaly áprilisban engedélyezte az amerikai gyógyszerhatóság az első kezelést, ezt úgy, őt úgy hívják, hogy BCL2 ezt a fehérjét. Azt érdemes róla tudni, hogy elsősorban szintén a vér képzőszervek, illetve a vérrákok esetében ígéretes. A mi fehérjénktől azt várjuk, hogy kicsit szélesebb körben, tehát pontosan mi gyógyszerjelöltünktől azt várjuk, hogy kicsit szélesebb körben legyen alkalmazható. Ha véletlenül a mi molekulánk nem futna be, azért hála Istennek a betegeknek van remény, mert a közelmúltban értesültünk róla, hogy egy amerikai gyógyszergyár szintén klinikai vizsgálatokat kezdett egy az ő molekulájukkal ezen a téren, csak hát ők valahogy kevésbé voltak publikusak, úgyhogy csak az amerikai gyógyszerhatóság honlapjáról láttuk, hogy ezek elindultak, és az egyértelmű, hogy nem csak mi, hanem számos más gyógyszergyár dolgozik a harmadik célpont támadásán is. A harmadik célpontnak van egy olyan hátulütője, hogy amikor gátoljuk az emberi szervezetben, ha csak úgy általában gátoljuk a szervezetben, akkor annak nem kívánatos mellékhatásai is viszonylag erősek. Tehát az nem feltétlenül a történet vége, mert azért ilyenkor a vegyészeknek, gyógyszerkutatóknak van még néhány trükk az ujjában, vagy az ingujjában, de mindenképpen az még sokkal komolyabb kihívást jelent.
Most egy olyan kérdés, nyilván ön vegyészként ezt nem tudom, hogy mennyire tudja megválaszolni, mert ez az orvosok feladata valójában, úgy gondolom, hogy mennyire tudják a betegek, hogy ők esetleg rajtuk most kipróbálnak egy szert, hogy mennyire avatják őket ebbe.
Anélkül, hogy a beteg nem írná alá a jóváhagyó nyilatkozatot, és nem kapna nagyon pontos tájékoztatást, anélkül nem indulhatnak el ilyen kísérletek. Én inkább megfordítanám, ahogy a hír fölröppen, szembesülünk vele telefonhívásokból, levelekből, e-mailen keresztüli megkeresésekből, hogy a rákos betegségben szenvedőknek, illetve hozzátartozóiknak mekkora igénye van arra a reménysugárra, amit bármilyen új kezelés jelent, és rengeteg megkeresés érkezik esetleírásokkal hozzánk is napi szinten.
De vannak esetek, amikor a beteg nem tudja, hogy hatásos vagy hatástalan szert vesz be, és amikor kiderül, hogy hatástalan vett be, akkor is gyógyuláshoz segítheti őt a hite.
Ja, így van, a pszichés hite, tehát a pszichés alapon, meg a hite alapján nagyon sokat segítenek ezek a...
A rák esetében ez egy nagyon érdekes kérdés, ez most teljesen laikus megjegyzés lesz, tehát kívülálló megjegyzés. Néhány éve szembesültem azzal, hogy amikor rákkutatási konferencián veszek részt, és az orvosok bemutatják a klinikai vizsgálatok eredményeit, akkor azokra a betegekre fókuszálnak, akik valamiért nem gyógyultak meg, vagy elkezdtek gyógyulni, és utána visszaestek, vagy nem indult meg a gyógyulás, és keresik ennek az okát. És ugyanakkor azért minden vizsgálatban van néhány beteg, akinél azt mondják, hogy teljes gyógyulás. És azt, hogy vajon akik meggyógyultak, náluk mi a különbség, arról nem esik szó. És tavaly volt először, hogy azt hallottam, pedig ezek 16 ezer világszerte érkezett tudós, ugye Egyesült Államokban van a konferencia, egy orvos szájából azt hallottam, egy nagy plenáris előadáson, hogy a betegnek a gyógyulásba vetett hite milyen pozitív hozzájárulással lehet az eset kimenetelére. Sajnos nem garantálja. Tehát azért ez úgy gondolom, hogy egy folyamatosan megújuló küzdelem az, hogy igenis merjek újra hinni, és amikor kétségbe sem, akkor utána megint merjek újra hinni, de úgy tűnik, hogy tényleg most már odafigyelnek rá, és kimutatható az, hogy van egy pozitív hatása és egy pozitív hozadéka.
Sőt, nálunk itt a plébánián most éppen tavaly éltük meg egy fiatal nagycsaládos édesapának a rákbetegségét, és hát a közösséget is megmozgatta, és hihetetlenül segíteni is tudtuk őt a gyógyulás folyamatában, és hát hála jó Istennek, úgy néz ki, hogy ő is a teljes gyógyulást elérte. Közösség szerepe azért szintén itt is fontos.
Hát egy másik is volt, 25 évvel ezelőtt, jól emlékszem rá, az illető, aki annak idején leukémiás volt, a közösség segítségével jött ki belőle, és nem tudom hány nagy gyereknek a nagymamája mostan, aki dolgozik és boldog.
Kik voltak még tagjai a kutatócsoportnak?
Hát, hogy illetlen módon hagyd kezdjem otthon a saját házunk tájával. A Szerviye Kutatóintézetből 11 magyar kutató vett részt a munkában, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez az eredmény. Ugyanilyen fontosak voltak a francia anyacégünknek a biológusai, farmakológusai, akik bedobták a köztudatba, vagy felvetették ezt a problémát, és ugyanígy nem jártunk volna sikerrel, hogyha egy angol biotechnológiai cég, akit úgy neveznek, hogy Vernalis, ez itt nem a reklámhelye, csak hangozzék el az ő nevük is, ha ők a saját szerkezeti biológiai, biofizikai szakértelmükkel nem járultak volna hozzá ezekhez a vizsgálatokhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek nélkül, az összetevők nélkül nem ment volna, és akkor sem ment volna, hogyha nem lett volna kezdettől fogva egy nagyon nyitott és nagyon őszinte kommunikáció, egy bizalmon alapuló kommunikáció a részvevők között, ami azért volt fontos, mert azért ez a szekér ez gyakran döcögött.
Szóval akkor volt egy kis racionális tervezés is, ugye?
Igen, bár én azt mondom, hogy ez a projekt, amellett, hogy most megszólalt ugye mellettem a szerkezeti biológiai szakember, tehát ez a dolog háttere, amellett, hogy ez a projekt nagyon erősen épített az ő tudásukra, ez egy nagyon izgalmas történet, és azt hiszem, hogy nagyon tanulságos kutatóknak is nekünk, ami az alázatról, meg az, hogy mennyire, mit gondolunk mi a saját tudásunkról, és ezt hogyan használjuk. Ahogy haladt előre a téma, kvázi fényképeket kaptunk a kollégáktól arra, hogy ez itt a célfehérje, ez itt a molekulánk, éppen az aktuális legjobb molekulánk, ahogy képzeljük úgy, hogy van egy zseb, és abban ül egy ilyen színes golyókból álló képződmény. És ugye ez a fénykép, ez úgy segít abban, hogy mit szabad, és mit nem szabad csinálni. Hova építhetünk tovább, hova nem építhetünk tovább. Az igazán nagy áttörések, és nem egy volt belőle, hanem három vagy négy különböző stádiumban, az mindig akkor jöttek, amikor volt egy kolléga, aki azt mondta, hogy jó, hát lehet, hogy ezt mondja a racionalitás, de én azért most egy kis őrültséget beleviszek a dologba, és érdekes módon a fehérje reagált, és a fehérje úgy reagált, hogy átrendezte saját magát, és a hozzáadott érték az látványos volt a biológiai hatásban. Tehát egy kutatóként ez egy borzasztó izgalmas dolog volt, hogy a péntek délutáni kísérletek, az őrült kísérletek, azok milyen jó eredményeket hoznak.
Igen, ez a kéz és a kesztyű analógiája, úgyhogy a fehérje egy kicsit hallgat rá.
A tudomány művészete.
Én inkább azt mondom az örömet, tehát hogy ez biztos, hogy ez amikor lehet szabadon gondolkodni, és nem csak, hogy lehet szabadon gondolkodni, mi ki is tudjuk próbálni. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben ez a különleges, hogy nem csak álmodunk, hanem az álmainkat úgy valóra is válthatjuk.
De azért a büszkeség minket eltölt, mert azért 11 magyar ember vett részt ebbe a kísérletbe, és ehhez azért csak gratulálni tudunk, és nekünk is ez nagy, nagy öröm. Azt hadd kérdezzem meg, hogy milyen így nemzetközi csoportba dolgozni? Mondjuk mennyivel már, nem tudom, van-e összehasonlítási alapja, hogy mennyivel másabb az, ha mondjuk magyarok dolgoznak együtt, és mennyivel másabb, amikor több országból dolgoznak együtt szakemberek?
Én úgy gondolom, hogy mint mindenütt az életben a kulcs szó a kommunikáció. Tehát, hogyha van egy csapat, legyen az egy házaspár, legyen az egy család, egy közösség, vagy egy kutatócsoport, akiknek együtt kell az életben tevékenyen és pozitívan létezniük, akkor ha képesek arra, hogy nyitottan és konstruktívan kommunikálnak, meg tudják egymást hallgatni, meg tudják egymást érteni, és ki tudják fejezni, és át tudják adni, ami bennük van, akkor ez jól működik. Nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi kutatócsoportnál az, hogy angol szászok, franciák és magyarok így összeereszve együtt dolgoznak, ez azért kommunikációs szempontból nagyobb kihívást tud jelenteni. Tehát annyira más a kultúránk, például a vitakultúránk, annak a kultúrája, hogy kérdést tegyek föl, és ezt a kérdést, ha valaki föltesz nekem egy kérdést, azt ne személyes támadásként éljen meg, hanem meg egy nyitott kérdésként. Én azt látom, hogy ebből a szempontból vannak különbségek, és ezért mondom azt, hogy a kölcsönös bizalom, és az, hogy tudtunk kezdettől fogva bízni egymásban, és nem támadást láttunk a kérdésekben, hanem egy egyszerű, természetes kutatói hozzáállást, hogy nekünk mi hivatásból kételkedők vagyunk, tehát mindenki kutatónak ennek kell lennie. Hogyha ezt láttuk a másikban, akkor jól működik, és lehet előre menni.
Kivel, milyen szervezetekkel, egyetemekkel ápolnak munkakapcsolatokat?
Ugye Magyarország egy kis ország, úgyhogy elég jól ismerjük egymást a szakmán belül, és most a szakma alatt elsősorban a szerves kémiát. Értem úgy, hogy akikkel már korábban is, tehát akikben azt látjuk, hogy a saját szakterületüknek magas szintű művelői, azokkal nagyon nagy örömmel dolgozunk együtt. Nyilvánvaló, hogy kell azért, hogy legyen valamilyen kapcsolódási pont, tehát hogy az a típusú kémia, amit ők művelnek, az valahogy illeszkedjék abba az aktuális kihívásba, amit, vagy problémába, amit szeretnénk megoldani. Emellett a másik, ami nagyon fontos az intézet életében, az, hogy örömmel látunk diákokat. Ami meg egy valahol részben az öröm, tehát hogy mindannyian egyetemi környezetbe jöttünk szinte, tehát hogy ez a tudás továbbadásának az öröme, részben pedig úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos befektetés valahol a részünkről, hiszen van olyan tudás, amit az egyetemi környezetben nem lehet megszerezni és átadni. Hogyha ezt valaki egyetemistaként már átéli egy ipari környezetben, akkor azáltal csak több lesz, és amikor kikerül, akkor könnyebben alkalmazkodni tud majd, és könnyebben helyt fog állni.
Tehát gyakorlatnak nagy előnye van mindenképpen. Sokan? Sok ilyen fiatal van, aki így jelentkezik egyetemekről?
A tavaly nyáron az 58 fős intézetünk 19 darab egyetemistát fogadott nyári gyakorlatra. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy elég nagy szám.
Ezt meghirdetik? Az nyilván az egyetemen? Vagy,
nem, híre megy ennek.
Híre.
Nem kell. Jelentkezések érkeznek, most már ott tartunk egy ideje, hogy nem is tudunk mindenkit fogadni. Elbeszélgetünk velük, ez alapján a kiválasztásra kerülnek azok a diákok, akiket tudunk fogadni, és jönnek. És hát sokan visszatérőek.
Tehát akkor összetett a munkájuk, érdekes. Tehát sok mindenről van itt szó, úgy gondolom, nem csak a kutatásról, kommunikációról, tudásátadásról, tehát ez egy összetett munka, amit önök, így hivatás, amit csinálnak.
Hát szerintem az a fontos, hogy mindenki megtalálja az örömét. Hogyha valaki csöndesebb kutató alkat, aki jobban szereti azt, hogy ő a saját munkájára fókuszál, ő is megtalálja, akinek örömet okoz az, hogy nyüzsgés van körülötte, nagyobb és fiatalokkal foglalkozik, és mindezt úgy tudja csinálni, hogy ez ne váljon egyébként a munkájának, az alapfeladatainak a rovására, akkor természetesen.
Kábor egy másik előadáson mondta, hogy a kutatóknak a legfőbb cél, hogy Nobel-díjasok legyenek. Ha ez a projekt bejön, van-e rá esély, vagy bármilyen más elismerésre?
Szerintem nincsen, de tehát úgy gondolom, hogy minden munkatársamnak velem magamat is beleértve, nagyon fontos az, hogy értékesnek tartsanak minket, és elismerjék azt, amit elértünk, de hogyha egy kutatásnak az a motivációja, elsődleges motiváció, hogy egy bizonyos elismerést elérjen az illető, akkor az egy nagyon keserű életet eredményez, és azt hiszem, hogy ezt a Gábor is megerősítheti. Vannak olyan célok, amelyeket akár kis hazánkban, akár nemzetközileg is többen szeretnének elérni, pedig nem tőlük függ az, hogy ezt elérik ezt a célt. És akkor ettől kezdve ezt kezelni, ez nehéz. Dolgoztam egy olyan professzorral külföldön, aki a Nobel-díj bejelentése, a kémiai Nobel-díj bejelentése előtti napon már feszült volt, a napján meg, amikor megint nem őt jelentették be, akkor utána kimondottan rossz hangulatban volt, és ez még egy-két napig eltartott. Tehát
ilyenkor... Ilyen nem történt.
Nem rád gondoltam. Nem ezt. És akkor ott tudta mindenki már szájhagyomány útján, hogy ilyenkor úgy érdemesebb elkerülni a profirodáját, meg úgy nagyobb körbe kerülni a dolgokat.
El kell tudni engedni azért ezt a célkitűzést, de aztán a gyógyszerkutatónak meg szerintem az a legnagyobb jutalom, hogyha a gyógyszere célba ér és forgalmazzák.
Igen, tehát hogyha azt látjuk, hogy gyógyulások lesznek, akkor úgy gondolom, hogy
többet
tettünk, mint amit valahogy is reméltünk volna, vagy csak nagyon csöndben mertük remélni.
Hát maga görcsölés, azaz kreativitás rovására megy, tehát minél jobban akar valaki valamit, annál nehezebben tudja ezt megvalósítani, de van egy nemes cél, tényleg az a cél, hogy itt embereken segítünk, akkor előbb-utóbb én hiszek abba, hogy ez meg fog valósulni, előbb vagy utóbb, de csak azért, hogy hírnév meg Nobel-díj, az nem biztos, hogy sikerrel fog
így járni. Lehet, hogy ez egy önző szempont, de azért saját magamból kiindulva a napi erő és a napi motiváció az a kutatás öröme.
Tehát, érdeklődés.
Tehát igen, ez az, amiből ami miatt minden reggel föl lehet kelni, és jókedvűen be lehet menni dolgozni, hogy az összes többi az meg egy nagyon pozitív járulék. Tehát ebben az esetben az, hogy fejleszünk egy molekulát, ami az adott célpont ellen működni fog, és gyógyszerszerű lesz, ez még egy olyan cél, amit úgy gondolom, hogy szintén hosszú távú célként fölvállaljuk, és folyamatosan ott lebeg a szemünk előtt. nekem az a 6-7 év, az, például amit ezzel töltöttünk, az még mindig túl hosszú távú volt ahhoz, hogy most minden nap erre kelljek, és ne pedig arra, hogy egyszerűen szeretem, amit csinálok. Az pedig, hogy ha úgy alakulnak a dolgok, és az az 1-2 százalék esély, ami egy gyógyszer jelölt korábban, és egy jóvágyó gyógyszer között, hogyha ez beteljesül, és bekerül ebbe a szűk körbe a molekula, ez meg tényleg a habatortán. Tehát ennek borzasztóan örülünk, de ez egy annyira messzi célkitűzés, hogy nem biztos, hogy erre mindennapi motivációt építeni tudunk.
Hát ezért mondom, hogy művészet. Tehát ugye abban a flow-ba, tehát ugye a flow az az élmény, tehát abban van az öröm, amit csinálnak. Hiába lehet, hogy kapnak Nobel-díjat, de utána jön a következő feladat. Tehát, hogy az csak egy a habatortán, hogy megkapják azt a díjat. De hogy tényleg szeresse azt az ember, amit csinál. És hogy hát ön erről beszél most. Hogy...
De Nobel-díjat nem fogunk kapni, ezt most mondom. Tehát ez...
Jó, hát ugye itt már valamennyire érintettük ezt a következő kérdést, amit én így felszeretnék tenni, hogy ugye ez a műsor a hit és tudás kapcsolatával foglalkozik, és szeretném megkérdezni öntől, hogy munkája hivatása során előtérbe került akár csak gondolati szinten a hit kérdése, és ha igen, akkor milyen formában, mit gondol?
Legutóbb 4-5 nappal ezelőtt egy újság keresett meg interjúval. Rákutatási eredmények kapcsán, és érdekes volt, hogy a riporternek ugye a második kérdéssel körülbelül ez volt, hogy és akkor maga hívő? És úgy néztem, hogy annyi volt, hogy a programozott sejthalálnak úgy nagyjából fölvázoltam a hátterét, és azt a komplexitását ennek a rendszernek, illetve ezt az önfeláldozó, tehát kicsit olyan messianisztikus interpretációt az öngyilkosság helyett, inkább az, hogy föláldozom magamat, hogy az a többieknek jó legyen. Ugye hivatásos kétkedő vagyok. Tehát az a minden kutatónak úgy gondolom, hogy ez a szakmája. És ahogy most jöttem ide a stúdióba, akkor ezen úgy gondolkodtam, hogy most ez ellentmondás, vagy nem ellentmondás, hogy hívőnek lenni, és közben állandóan kétkedni. És szerintem bizonyos szempontból ez egy nagy segítség. Egy nagy segítség, mert ami életben tart és motivál, mint kutatót, az, hogy fölállítok egy hipotézist, és folyamatosan dolgozom ennek a hipotézisnek a mentén, vagy addig, amíg az nem derül ki, hogy ez egy működő hipotézis, vagy amíg a tények annyira ellent nem mondanak neki, hogy ezt most akkor módosítani kell a hipotézisem. És most nem a hitemre akarom ezt mondani, csak arra, hogy gyakorlatilag valahogy nekünk ez egy lételemünk az, hogy valamiben hinni kell, és hinnem kell erősen benne, anélkül, hogy nekem bizonyítékom lenne rá, mert valahogy ez a kutatói tevékenységnek az alapja. Úgy konkrétan az, hogy most a hit, vagy a hitem, hogy rádöbbenek-e a munkám során. Nem, amikor megkérdezte az újságíró kollega, hogy hát miért hisz? Hát mondtam, hogy azért, mert minél jobban látom a teremtett világot, a maga egyszerűségében és nagyszerűségében, annál nyilvánvalóbb számomra az, hogy ez nem a semmiből jött. Egy nagyon meghatározó élményem volt néhány éve, egy moziban voltam, és van ez a Hubble űrteleszkóp, amivel csináltak felvételeket a világűrről, és ebből csináltak egy nagyon jó ilyen háromdimenziós filmet. És ott volt valahogy úgy ért véget az egész, hogy mutatta a mi bolygórendszerünket, utána elkezdett kifele menni, utána mutatta a galaxisunkat, aztán még mindig kifele ment, és látszott, hogy már olyan picik vagyunk, már a galaxisunk is olyan pici és jelentéktelen az egész világegyetemben, és akkor belegondolok, hogy mi mekkorák vagyunk ebben a galaxisban, és a sejtjeink mekkorák hozzánk képest, és még a mi sejtjeink is egy hihetetlenül megalkotott és megálmodott világot alkotnak, hogy túl szép ahhoz, hogy ez a véletlenből szülessen.
Hát van ez a mondás, hogy a hit két helyek nélkül halott. Tehát, mert megakadályozza a fejlődést. Tehát, és akkor leáll. Tehát, hogyha a hitem leáll egy ponton, és rögzül, akkor az a legrosszabb állapot a hitem szempontjából. Tehát a hit az mindig dinamikus kell, hogy legyen, és hogy akár újabb és újabb kérdéseket kell, hogy fölvessen. Akkor vagyok hívő, hogyha kételkedem is.
És valahogy elfogadni azt, főleg így mondjuk kutatóként, hogy hiába minden, amivel dolgozom, az olyan racionális, hogy 2 meg 2 = 4-el, és abban a pillanatban, hogy elkezdem saját magamat, nem a külvilágot, csak saját magamat figyelni, akkor olyan furcsa és megdöbbentő dolgokat látok, és ez mondjuk azt mondom, hogy itt van a kétkedés, és itt van a kihívás inkább, hogy jó úton járok-e. Egy, minden egyes pillanatban, hogy amikor szembe találkozom egy emberi helyzettel, hogy most akkor hogyan kéne döntenem, merre kéne mennem, arra kéne mennem, ahol, és ahol a racionális válaszok az adott esetben kudarcot mondanak. Tehát, hogy a mai világ logikájával és racionalitásával én azt mondom, vezetőként azt mondom, hogy vezetői reflex rutinom azt mondja, hogy ezt kéne csinálni, és ha megállok egy pillanatra és elgondolkodom, akkor a, akkor a válasz az, hogy de, ha magamban nézek, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ez a jó válasz. Na de akkor mi a jó válasz? És akkor jön a nem is feltétlenül a kétei, mindesetre egyfajta bizonytalanság. És más nem ad választ. Magamnak kell megtalálni.
Hogy észrevenni.
Igen. Hát az a, anélkül nem veszem észre a problémát, anélkül nehéz megoldást keresni rá.
Meg érdekes, amit mondod, hogy milyen picik vagyunk így a világegyetemben, de mégis egy sejtről beszélünk, és három meg négy oldalról támadjuk, de egy sejtben is szinte ott van az egész világegyetem. Mert ugye most támadások támadása, nem tudom, hogy hány oldalról, és hogy hiába vagyunk picik, de egy pici sejtben is ott van az egész mindenség.
Igen, illetve hogy mit tanít a rák? És szerintem az egyik legnagyobb lecke a rákkal kapcsolatban az, hogy alázatot tanít.
Köszönjük meghívott vendégünknek, dr. Kocsi Andrásnak, és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és Nári Szabó Gábor egyetemi tanárnak, hogy elfogadták meghívást műsorunkban. A kedves hallgatóknak köszönjük a figyelmet, várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21:05 a rádiókészülékek elé.
Hit és tudás.